hoztam egyet. Egy egyenlő ezerrel, és ezer egyenlő egyel. Látod a mágyen egyenlőséget? Hát ha a tanárnőnek ilyet írnál a dolgozatra, akkor biztos átúzna az egészet, és azt mondaná, hogy hajajajajajaj, itt nagy gondok vannak a matematikai készséggel. De tudod, ez igaz, ez az egyenlőség. Honnan tudom, hogy a Bibliában van. És a Biblia Isten szava hozzánk. Évezredek óta változatlan Isten szava, és ez az egyenlőség, amit olvasunk, a késéssel függ össze. Hú, hát késni nem jó dolog. Hogyha valaki ebben az időpontban élt volna be a templomba, akkor lekéste volna az egész Isten tiszteletet. De hátra fordulna mindenki, hogyha most lépne be valaki, pedig most még nincs ennyi idő, csak hát nem tudom, hol járunk pontosan, körülbelül ennyi. Késni nem jó dolog. Hogy függ össze ez az egyenlet a késéssel? Azt olvassuk a Bibliában, hogy az utolsó napokban az emberek Istenen fognak csúfolódni, mert azt fogják gondolni, hogy Isten késik. Ezt fogják mondani, hol késlekedik az ő eljövetelének ígérete. Mióta a régi atyák elhunytak, minden ugyanúgy van. És azzal fognak gúnyolódni, hogy amit Isten megmondott, az nem igaz, szerintük. De Péter, ahogyan ír ebben a levélben, azt mondja, ezek az emberek nem tudnak mit kezdeni az egyenlettel, hogy egy egyenlő ezerrel és ezer egyenlő egyel. Ez Istennél egy egyenlet. És azt jelenti, hogy Istennél egy nap annyi, mint ezer esztendő. És ezer esztendő annyi, mint egy nap. Ez azt jelenti, hogy Istennél nincsen idő. Nincs olyan, hogy jaj, 10 óra múlt, és én nem vagyok ott, ahol lennem kéne. Isten az idő felett van. Ő az, aki teremtette számukra az időt, de ő felette áll. És ha az emberek azt gondolják, Isten késik, akkor nincs igazuk. Azt mondja Péter, Isten nem késik. Csak azért, mert az emberek ezt gondolják, hanem hosszan tűr. Várja és hívja az embereket magához. Azért nem jött még vissza az Úr Jézus, mert még vár. Arra várjuk én és te, döntsünk mellette, akarjuk őt követni, és úgy éljünk, hogy ez neki tetszen. Mert az Úr Jézus tudja, hogy ahogy a világra jövünk, sajnos nem úgy élünk, ahogyan azt ő szeretné. Ebben az énekben, amit énekeltünk, olyan sok minden van, amiről Isten azt mondja, hogy ő nem szereti, hogy mi mindent csak magunknak akarunk, mindig csak azzal foglalkozunk, hogy nekem mi legyen. Isten tűr és vár, hogy felismerjük. Nem így kellene élnünk, hanem hogyan? Ahogyan ő várja tőlünk, szent életben és kegyességben, ami azt jelenti, hogy az Isten igéje szerint kezdek élni. Ez nem tőle, nem is megy magamtól, nekem sem, de ha én ezen igyekszem, akkor Isten kimunkálja bennem, hogy egyre inkább hasonló legyek ahhoz, a Mártirénihez, amit ő elmondott rólam. Amikor az Úr Jézus eljön, váratlan lesz. Pontosan azért, mert az emberek azt gondolják, hogy késik, és nem hiszik el, hogy el fog érkezni. De azt mondja a Biblia, hogy amikor ő eljön, akik viszont hittek neki és várják őt, azoknak ez nagy-nagy öröm lesz. Ez a vasárnap, örök élet vasárnapja, amikor ezen elmélkedünk, hogy igen, mikor következik be, hogy az Úr Jézus visszajön, és mi is örök életet kaphatunk. A Bibliából ez is világos, az örök élet onnan kezdődik, hogy te az Úr Jézus kezdett követni az életedben. Nem késik az Úr, hanem tűr és vár, hogy te és én engedjük az ő szavának, hallgassunk rá, és azt szerint kezdjük élni.
Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, az örökké valóság vasárnapján most hallgassuk is meg a felolvasásra kirendelt óegyházi levélbeli szentigét. Ebből mondott el lényeges üzeneteket Márti néni az előbb. Megírva találjuk Péter apostol második levele harmadik részében, a harmadik verstől a 14. versig fennállva hallgassuk mindnyájan a következőképpen. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úrnál egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek késedelemnek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérésre jusson. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen szent lélekben, hiszen az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az 514. éneket fogjuk énekelni, és közben Márti nénitől már várhatják a gyermekek, akik szeretnének színezni. Azt is, hogy lehet oda telepedni az asztalhoz.
A kicsiknek,
jó? A kicsiknek, igen. Ó. Van, aki azt gondolja, hogy hát én már nem vagyok elég kicsi. És közben a nagyobbak pedig énekeljenek velünk. Az ének így kezdődik, Úr Krisztus, hiszen eljön egykor te nagy napod.
Úr Krisztus, hiszen eljön.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti szent evangélium 13. részében, a 36. verstől a 43. versig a következőképpen. Jézus elbocsátotta a sokaságot és bement a házba, tanítványai pedig oda mentek hozzá és kérték, magyarázd meg nekünk a szántóföld konkoljáról szóló példázatot. Ő pedig ezt mondta nekik, aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög.
Az aratás a világ vége, az aratók pedig angyalok. Ahogyan tehát a konkolt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait és összegyűjtik országából mindazt, ami megbotránkoztató, és mindazokat, akik a gonoszságot cselekszik. És a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd a sírás és a fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Ámen. Amikor az igét hirdetjük, kedves igehallgató gyülekezet, kicsinyek és nagyok, akkor döntő kérdés, hogy van-e fülünk az Úr szavának a meghallására? Általában, akik itt vagyunk, mindnyájan megfoghatjuk a fülünket. Megvan, én van fülem. De az Úr szavának a hallására van-e fülem? Ez itt a kérdés. Aztán, hogyha már nem olyan jó a testi hallásom, de akkor is lehet lelki hallásom, ha lelkileg megnyíltak a füleim, és megnyílt a szívem az Úr Jézus Krisztus iránt. Ő pontosan látja itt is, most is, a mi megváltó Urunk, és dicsőségben eljövendő bíránk, hogy nyitva van-e a szíved ő előtte, vagy még zárva. Ha még zárva, azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ez volt az az ige, amivel egykor sok-sok vívódásom nyomán az Úr Jézus a bizonyosságot adta nekem, hogy bejött, belépett ígérete szerint az én életembe is. És aki őt befogadja, azt ő soha el nem hagyja. Velem lesz itt, múló mindennapjaimban, ezt fejezi ki azzal, hogy vele vacsorálok, és vele leszek majd az ő örök országában. Ezt fejezi ki úgy, hogy ő pedig én velem. És egyikünk sem azért lehet majd ott, mert mi azt érdemelnénk, hanem csak is kegyelemből, Isten meg nem érdemelt szeretetéből, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Jézus Krisztus megváltó kereszthalála által lett elkészítve nekünk. Mert ő szenvedte el a mi bűneink büntetését. A mára kiírt egyik igevers a lelkészi agendánkban az, és az imádságban, még a bevezető imádságban visszhangzott, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A bűn zsoldja a halál, és mi Isten előtt mind bűnösök vagyunk. Mert a bűn az, ha nem figyelünk Istenre. Ha úgy élünk, mintha Isten nem lenne, és ezt nem is lehet életnek nevezni éppen ezért igazán. A gonosz az, hogyha mi Istennel szemben a magunk bizalmatlan önzésében bezárkózunk. Erre vitte rá az ősgonosz, a sátán az ősszüleinket, hogy megvonják a bizalmat Istentől, és maguk akarjanak a saját életük meghatározói lenni. Ezt mondjuk másképp így, hogy az ember istenkedni akar. És a mindenható élő Istent, a teremtőjét veszi semmibe az ember. Még tagadni is képes az ember a mindenható Istent. De mert nem tud meglenni Isten nélkül, ezért gyárt magának hamis isteneket. Minden pogányság mögött ez van. Hogy az ember nem bír az Isten kérdéstől szabadulni, és ez egész furcsán még az Isten tagadó materializmusban is megmutatkozik, hogy az ember, ha nem tiszteli az élő és igaz Istent, akkor kénytelen magának Istent gyártani, mert akkor az anyagot ruházza fel isteni tulajdonságokkal. Életadó hatalommal és végtelenséggel. Gondoljunk csak bele, akik idősebbek vagyunk, és a marxista alaptételeket súlykolták belénk annak idején az iskolában. Az ember kénytelen, ha az élő és igaz Istent nem tiszteli, akkor mást isteníteni. És ez mind arra megy ki, hogy az ember vágyik annyi mindenre, de alapvetően a boldogságra, Boldogságot pedig nem adhat más valójában, csak az Istennel való kapcsolat, az Isten szeretete. De ahhoz vissza kell találni az élő Istenhez. És az ember meg minden mással próbálkozik. Csak azt nem. Mindig csoda az, amikor Isten igéje eléri az ember szívét. Van fülem az ige meghallására, rádöbbenek, hogy Jézus, a szent, tökéletes, tiszta Jézus szeret engem, úgy szeret engem is, hogy önmagát adta értem. És ez az ige foganatossá lesz bennem, rábízom magam, ez a megtérés, megtérek az én Uramhoz, odafordulok hozzá, kitárom előtte a szívemet, rábízom magam, és ő pedig hordoz engem. A bűnbocsánat békességét adja, csak ez az igazi békesség, az Istennel való békesség. De újra mondom, az ember minden egyebet keres. Csak az Istennel nem akar őszintén szembenézni. Nincs megoldás másképpen. Csak ha Isten világosságában én lelepleződve, mint ítéletre méltó bűnös ember, kegyelmet kérek és kapok. Ez volt benne a Péter apostol második leveléből idézett részletben is. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem hosszan tűr értetek, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. De el fog jönni az Úr napja. Vége fog szakadni mindannak, amiben most vagyunk. Nem csak a mi kicsiny életünknek, amely valameddig ki van mérve. Isten tudja, hogy meddig mérte ki. Ő, aki tér, idő, minden látható és láthatatlan fölött van, mert ő teremtett mindent. Igen, nála egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Ő kimérte mindegyikünknek az idejét. És hosszan tűr, de le fog zárulni ennek a világnak az ideje. Az Úr Jézus maga figyelmeztet erre, abban a példázatban is, amit azért mondott el, hogy a tanítványait fölkészítse arra, mindazokat, akik az első tanítványoktól kezdve benne hinni fognak, fölkészítse arra, hogy ebben a világban azokkal, akik Jézus Krisztushoz tartoznak, bennük és velük már jelen van az Isten országa, de az emberi szemek számára, amit látunk, az nem egyértelmű. Az valami zavarosnak mutatkozik. Hogy van ez? Ebben a világban nem mutat egyértelmű képet az Isten országának a jelenléte. Noha jelen van azok életében, akik Jézus Krisztust befogadták. Miért van ez így? Hát azért, mert az ős ellenség dolgozik. Tudja, hogy veszte van. A végén majd ennek a világkorszaknak az utolsó szakaszában olyan módon fog, a mennyei jelenések könyvében olvasjuk, olyan módon fog garázdálkodni a sátán nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. A lelkünk ellensége, a gonosz, a sátán mindent a gonoszság következetességével tesz. Ez az, amit így szoktam mondani, hogy az ördög ördögibb, mint gondolnánk. És tudjátok, a legveszedelmesebb támadásai azok, amelyekben, Pál apostol írja ezt, a világosság angyalának teteti magát. Hát már az első bűnesetkor ezt csinálta. Mintha őt őszintén érdekelné, hogy mi van az emberrel. És mintha ő jót akarna az embernek. Ragad magadhoz a jó és gonosz tudását. Te határozd meg, olyanok lesznek, mint az Isten. Azóta is ezzel bolondítja az embert. Olyanok lesznek, mint az Isten. Keressétek a békességet magatokba, meg ebben a világban. Ilyen meditációs gyakorlat, amolyan jóga gyakorlat, ilyen gyógyító erők, amolyan titkos tudás. És az a legrosszabb, amikor ez megjelenik azok között is, akik pedig Krisztushoz tartozónak vallják magukat. Már az apostolikor vége felé felbukkant ez. Már Pál apostol abban a második korintusi levelében, ahol figyelmeztet arra, hogy a sátán a világosság angyalának teteti magát, azért feddi a korintusi gyülekezet tagjait, hogyha valaki közétek jön, és más Jézust prédikál, és más evangélium. Nem akit mi hirdettünk, és más lelket vesztek. Szépen eltűrnétek. A sátánnak a legravaszabb támadásai azok voltak, nem hogy évszázadokon keresztül, hanem immár több mint 1900 éven keresztül, hogy megrontsa az Isten országának a magvetését ebben a világban. Hogy megrontsa a kereszténységet álkereszténységgel. És ezt oly ravaszul tudta tenni a sátán, hogy először nem tűnik fel. Amikor az Úr Jézus elmondja a búza és a konkoly példázatát, és a tanítványok értetlenkednek, azért kérdik meg, hogy Uram, magyarázd meg nekünk, hát ők maguk se értették. Akkor elmondja, hogy a gazda jó magot vettetett a földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége. És a jó vetés közé mást vetett. És az az eredeti szó, amit az Úr Jézus használ, igazából nem is az a konkoly, amit mi ismerünk, hanem valami olyan, ami jó darabig, amikor ki kell, nagyon hasonlít a búzához. Csak aztán, amikor kalászba szökken, akkor már megmutatkozik a különbség. És hogy más a termése. Ugye az Úr Jézus erre is figyelmeztetett, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket? A termésükről ismeritek meg őket? Nem mindenkinek higgyetek, aki az én nevemre hivatkozik. Ezt mondta ott, hogy sokan jönnek majd az én nevemben. Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. Nagy jeleket és nagy csodákat tesznek, hogyha lehet elhitessék a választottakat is. Vagy amikor elmondta, nem mindenki, aki ezt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és tettünk sok hatalmas csodát? És én pedig ezt mondom majd nekik, távozzatok tőlem, nem ismerlek titeket, gonoszság cselekvőig. Döbbenet. Ennyire ravaszul át tudja ejteni az embert az ördög. Hogy emberek Jézusra hivatkozva az ellenkezőjét teszik és mondják annak, mint ami az Úr akarat. És mindez szépen becsomagolva, kiglancolva, szeretetről és szabadságról való locsogással. Hát Péter apostol a második levelében azt is írja, meg párhuzamosan vele Júdás apostol, hogy már akkor az első nemzedék vége felé megjelentek a keresztény gyülekezetekben olyanok, akik szégyenfoltok, és a szemük parázna vággyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, és hasonlók. Üres, fellengzős szólamokat hangoztatva testi vágyaik kiélésére csábítják feslett életükkel azokat, akik nem régen szakadtak el a tévegésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által elkerülték a világ förtelmét, de ismét belekeveredve azokba legyőzetnek, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. Van néhány figyelmeztető történet az Új Szövetségben, hogy próbálta már a kezdeti időben megrontani az Úr magvetését a gonosz. Ott van Simon mágus Samáriában. Nagy csodákat tett, és az emberek csodálták. A hamis tanítóknál, hamis csodatövőknél mindig erről van szó, hogy az ember akar sütkérezni a dicsőségben, és ő akar hatalmat gyakorolni mások felett. És azt gondolták, hát Isten ereje, mennyien hivatkoznak ma is arra, hogy hát ő azzal az erővel, amivel gyógyít, hát az ugyanaz, amivel Jézus is gyógyított. A rejki kapcsán szokták ezt emlegetni. Dehogy ugyanaz. Az Úr Jézus minden csodáját az atyával összhangban tette, és az jel volt, hogy Jézusban elközelített az Isten országa. Milyen hatalomról van szó, és kinek a dicsőségéről van szó. Ez kulcskérdés mindig, amikor meg kell vizsgálnunk a dolgokat. Soli Deo Gloria, egyedül Istennek legyen dicsőség. Ez érvényesül ott, ahol valóban neki szolgálnak, ahol valóban Jézus Krisztushoz tartoznak emberek. Ahol valóban az ő igéjét hirdetik. Itt az is fontos, hogy az Úr Jézus önmagáról szólva így, hogy ő az emberfia, azt mondja, hogy a jó mag a mennyek országának a fiai. Az igét emberekben adja oda az Úr. Veti bele ebbe a világba azokban az emberekben, akikben már foganatos lett az ige, akik az ő igéjét hordozzák. És amikor megdöbbenten tapasztalják azok, akik az Úr igéjét hordozzák, hogy tehát itt vannak mások is, akik az igére hivatkoznak, Jézusra hivatkoznak, de mi van ezzel? Hogy van ez? Simon mágust kezdtem emlegetni az előbb, Samáriában, amikor Fülöp diakónus Jézus Krisztust hirdette, és megtértek a samáriaiak. Nagyon sokan. Akkor Simon mágus maga is elámult a csodákon, és ő maga is hívővé lett. Úgy tűnt, hogy hívővé lett. Kísérte Fülöpöt, elámult a csodajeleken, amiket az Úr Jézus nevében tett az ő szolgája. És úgy tűnt, hogy az ő szíve is megnyílik. Ennek az okkult, megkötözött démoni médium embernek a szíve is megnyílik Jézus Krisztus előtt. De csak akkor részesülhettek a Szentlélek ajándékában a samaritánusok közül megtért hívők, amikor Jeruzsálemben a zsidó keresztjén apostolok lejöttek hozzájuk, és imádkoztak értük, egységet vállalva velük, ezt fejezte ki a kézrátétel. Péter apostol és János apostol kézrátétele. És akkor mi történt? Részesültek a Szentlélek ajándékában. A samáriai hívők is. És amikor Simon mágus ezt látta, pénzt kínált az apostoloknak, adjátok nekem is azt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Na itt a tetten érhető kapzsiság és a mágikus gondolkodás. A mágikus gondolkodás, amely azt gondolja, hogy én egy különleges képességekkel felruházott, vagy különleges képességeket szerzett ember lehetek, aki aztán másoknak kioszthatom az erőt. Isten szent lelkét nem oszthatja ki senki senkinek. Isten szent lelke azoknak adatik, akik engednek neki. Isten szent lelkét nem lehet mágikus módon továbbadni. Már ezen a ponton megmutatkozott, hogy próbálja a sátán becsempészni a maga lelki fertőzését. Vagy Filippiben, amikor a kígyó lélektől megszállott rabszolgalány pálapostolék után mászkált, és azt mondta, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik nektek üdvösség útját hirdetik. Hát nem úgy tűnt, hogy mennyire támogatást kap Páléknak a szolgálata, nem. Az ördög el akarta fertőzni. Amint Európa területére lépett az evangélium, el akarta fertőzni az evangélium ügyét. És több nap után Pál szívében megérlelte az Úr, hogy az Úr Jézus nevében a jövendő mondás lelkét kiparancsolja ebből a rabszolgaszállányból. Lett is hadd el hadd utána. Mert a lány gazdáinak oda lett a keresetük. A lány szabad lett lelkileg. A gazdáknak meg oda lett a keresete, emlékeztek sokan erre a történetre. És akkor a befolyásukat fölhasználva lefogadták Pálékat, megverették, börtönbe csukatták. Aztán cselekedett Isten, nem csak hogy kihozta őket a börtönből, hanem a börtönőrt és a családját is kihozta a sötétség hatalmából. Mert a börtönőr megtérése lett ebből az egész történetből. a Búza és Konkoly, vagy pontosabban Vadóc példázatával az Úr Jézus arra készítette föl tehát a tanítványait, hogy nem lesz egyértelmű a kép, amit ebben a világban látunk. De akkor mi a dolga az Úr szolgáinak? Nem nekünk kell megpróbálni kitépkedni ebből a világból a hamis tanítókat. A középkori egyház a maga eltorzulásában, miközben rengeteg pogány hiedelmet beengedett. Az eretnek üldözések során éppen abba a téveigésbe csúszott, hogy majd mi kigyomláljuk. Aztán éppen az igaz hívőket küldték mágiára. Annyiszor. Gondoljunk csak Husz Jánosra és a többiekre. Mi a dolgunk? Tanúskodjunk az Úr Jézus Krisztusról. És tanúskodjunk arról, hogy ő az egyetlen megváltó, nincsen üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. Istennel való békességre van szükséged ember, hogy az ő mennyei országához tartoz, és amikor majd véget ér itt minden, akkor az ő örök országába vigyen be az Úr, mint aki hozzátartozol. Mert ha nem tartozol hozzá, akkor jön az ítélet. És ott nem lesz tévedés a szétválogatásnál. Nem lesz olyan, mint ahogy az ördög magát a világosság angyalának tetetve, becsempészhette, bevethette az igazán hívők közé a hamis vallásosságnak az embereit ebben a világban. Amikor az Úr lezárja az időt, eljön az aratás, akkor angyalok viszik véghez a szétválogatást. Nem fognak tévedni, hogy ki hova való. Mint az Úr küldöttei, ők fogják a szétválogatást véghez vinni. Két felé lesz választva az emberiség. Harmadik eset nincs. Ezt is olyan fontos a szívünkre venni. És így szembesülni azzal a kérdéssel, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Isten örök országában, vagy Isten örök haragja alatt maradva? Mert megvetetted a kegyelmét, amit Jézusban kínált, Isten örök haragja alatt maradva az ő szent ítéletének a tüzében. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, idézem újból, hanem hosszan tűr értetek. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérjen. És még valamit szeretnék nektek felolvasni, mindezekkel összefüggésben. Több mint 50 éve jelent meg magyarra fordítva ez a könyvecske. Elég alaposan szétolvastam, újra kellett köttetni. Erich Sauernek a Megfeszített diadala című könyve, új szövetségi üdvtörténet. Németül még korábban született meg. Csodálatos, ahogyan a bibliai összefüggéseket megmutatja. Alázattal elmondja, hogy mi az, amit az Úr kijelentett. Azt is, hogy mi az, amit mi még nem értünk, és vannak hívőige magyarázók, akik az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja. De a lényegi vonásokat nagyon világosan leírja. És ha ez 50, 60, meg 70 évvel ezelőtt aktuális volt, amikor az Antikrisztusnak a fellépéséről, érkezéséről ír a proféciák és az új szövetségi bizonságtétel alapján, akkor ma ez még sokkal inkább szíven üt bennünket. Azt írja, a kereszténység végcélja Jézus Krisztus, a névleges kereszténységé az Antikrisztus. A Biblia félreérthetetlenül tanítja, hogy a történelem célja nem az, amit elér, és Isten uralma nem növekedés és felemelkedés, hanem nagy törések és világkatasztrófák után ér célhoz. A törvénytelenség megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, és az emberfia, amikor eljön, csak kevés hitet talál a földön. A bibliai proféciák nem arról szólnak, hogy a már meglévő keresztény kultúrán keresztül a világ is keresztyénné lesz, hanem a világ fokozódó ellenséges magatartásáról szólnak, és arról, hogy a kereszténységet a kultúra kitaszítja magából. Hát mi már ezt érezzük. Nyugaton meg még inkább. Vetem közbe. De ezt az igéből fakadóan ő sok-sok évtizeddel ezelőtt leírta. Nem azért nem jön még el Krisztus, mert a világ még nem eléggé keresztjén, hanem azért, mert még nem eléggé hitetlen. Az isteni világkormányzás alapelve szerint minden aratásra érik. És itt kapcsolódik az alapige szövegéhez, a búza és konkoly példázatához. Minden aratásra érik a jó éppen úgy, mint a gonosz. De a gonosz Isten hosszú tűrése folytán szigorúbb ítéletre érik. A vég felé tehát nem, hogy csillapulna a harc, hanem még fokozódik. Nem dicsőül meg az emberi fejlődés, hanem összetörik. Isten dicsősége nem köthet szövetséget az ember dicsőségével, hanem Isten összezúzza a világbirodalmat uralma dicsőségével. Így jut Isten ügye diadalra. A történelem vége nem természetes tökéletesség, a felfelé ívelő vonal meredeken leszakad, az eget ostromlókat az ég taszítja le. Ezt megelőzően minden teljesen az ellenkezőjét mutatja. Az írás bizonságtétele szerint ugyanis a kultúrának egy olyan rendszere jön létre, amely úgy látszik, az emberiség évezredes álmait váltja valóra. Csúcsán egy hatalmas parancsoló áll, aki zseniális szervezés folytán szellemi világuralkodó és világboldogító is egyúttal. Egy néptanácsadó, aki minden háborús veszélyt előre láthatóan kiküszöböl. Az egész emberiség megszervezője, aki rendet teremt a tömegek reménytelen zűrzavarában. Mint az emberi nagyság koronája, mindenkiből a legmagasabb rendű lelkesedést váltja ki, mint fővezér és biztonságot teremt, és mint uralkodó egyenesen isteni tiszteletben részesül. Így a világszellemet és a világhatalmat a legnagyobb magasságra emeli, és a világkultúra egy ideig a legnagyobb fényben fog ragyogni. Mindez azonban Isten nélkül történik, a kegyelem kikapcsolásával, csak magában bízva, az önerő dicsőítésével és az emberi szellem istenítésével. Ezért a magasságos nem marad adós a felelettel. Dicsőségét másnak nem adja, és dicséretét sem a porból született lázadónak. Az Antikrisztus kihívására Krisztus leküldésével felel. Azt, akinek jövetele a sátán munkája volt, ő elpusztítja dicsősége eljövetelével, tűznek lángjában, aki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek, ami Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Így válik a kultúra csúcspontja a történelem végórájává. Miközben fölolvastam ezeket a mondatokat, a szövegben ott van a rengeteg igehely, amelyeket összekapcsol. Nekünk az Isten igéje tiszta, igaz tanítására van szükségünk. Nem ábránt kergetésre, hanem az ítélő és kegyelmező igének, a hatalmas erejére, amely a szívünkbe hasít, és megtéríthet az Úrhoz idejében, amíg lehet. Mert ott a figyelmeztetés. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te fel akarod készíteni a tiédet, mindarra is, ami számunkra érthetetlen, és elképedünk rajta. Olyan zavaros képet mutat az egyház, a kereszténység is ebben a világban. Hiszen ebben a világban nem csak azok vannak ott, akik tényleg hozzád tartoznak, hanem azok is, akik hamis indokkal és indítékkal hivatkoznak talán rád, de a gonosz vetéséhez tartoznak. Te, Uram, nem akarod, hogy mi magunk akarjunk itt kiszaggatni idegen vetést. Nekünk annyi a dolgunk, hogy rád figyeljünk, és mi magunk el ne tévejedjünk tőled, hanem igyekezzünk másokat is hozzád vezetni, kicsiket és nagyokat, amíg időt adsz rá. Köszönjük, Uram, hogy te eligazítasz és helyreigazítasz. A szívünkben te adsz igazi örömöt, az Isten békességével, bűnbocsátó kegyelmed, életújító hatalmával. Könyörgünk, hogy sokan megtérjenek még hozzád, Uram, akik nem ismernek, akiknek még zárva a szívük előtted. Sokan megszabaduljanak még az ördögi igézetből, mindenféle hamis bűvöletből. És kérünk, készíts fel bennünket, amikor lezárul majd az időnk, hogy örömmel állhassunk eléd. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, áld meg igédet köztünk és bennünk, hogy mi magunk a te szavad hordozói legyünk az életünkkel, mindazok között, akik között élhetünk. Ámen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy az előttünk álló héten kivételesen nem lesz bibliaóra, mert evangelizációs alkalmakra járhatunk. Hétfőtől csütörtökig Mandabokorban lesz, esténként 6 órától Kádár László testvérünknek az életszava szolgálat egyik vezetőjének az evangelizációs igehirdetés sorozata. Pénteken és szombaton pedig este 17 órai kezdett el Nyírszőlősön az evangélikus templomban Itzés István testvérünk szolgálata, majd vasárnap délelőtt is ő fog ott szolgálni. Mi vasárnap délelőtt a szokott időben, délelőtt 9:30-re gyülekezhetünk istentiszteletre, itt Borbányán, és az úrvacsorai alkalom is lesz. Aztán december 2-től 6-áig tartjuk a központi adventi igehirdetés sorozatot a Luthertéri gyülekezeti teremben, esténként 17 órai kezdettel. Ennek a plakátját is már kitettük.